áldani a Te nevedet, Urunk, mert valóban, ahogyan elmerülünk ebben, és soroljuk, hogy milyen vagy Te, úgy látjuk meg egyre jobban, hogy mindaz, ami ránk nehezedik, amivel nem tudunk mit kezdeni, ami kérdéseket vet föl bennünk, az súlytalan és ideiglenes, és idővel el fog tűnni, és Te velünk maradsz. És a Te szereteted és a Te hűséged az egészen valóságos. Köszönjük, hogy átélhetjük ezt, és kérjük is, hogy add átélnünk most is ezt. Megtapasztalnunk azt, hogy Te itt vagy velünk, és pontosan tudod azt, hogy mire van ma szükségünk. Add a szívünkbe a vágyat, hogy meghalljuk, megértsük, és megcselekedjük azt, amit Te javunkra elkészítettél ma este is. Amen. No hát az elején egy zsoltárral, teljes zsoltárral hadd kezdjem a mai alkalmunkat. Hát remélem, hogy áttekinthető hosszúságú zsoltárral. Rossz az igehegy írva, 117. zsoltár. Ezt láthatjátok a füzeteteknek a hátoldalán. Dicsérjétek az Urat, minti népek, dicsőítsétek, minti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart, dicsérjétek az Urat. Nekem különösen is kedves ez a zsoltár. 18, majdnem pontosan 18 esztendővel ezelőtt, 2004. augusztus 28-án, hárman is ott voltunk a jelenlevők közül a vasaréti templomban. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Devics Marci is ott volt velünk, meg Dorkával mi is ott voltunk, és akkor hangzott el ez a zsoltár, ami esküvői menyegző Isten tiszteletünkön, ez volt az alapige. Tulajdonképpen Dorka választotta ki ezt az igét, bár mind a kettőnk számára nagyon fontossá vált ez a kórus feldolgozás, amit előtte hónapokon keresztül tanultunk a kórussal, egy gyönyörű kórus feldolgozás ennek a 117. zsoltárnak. És olyan érdekes volt, hogy ugyan aztán teltek az évek, és én egyre gyakrabban szolgáltam esküvő istentiszteleteken, meg készítettem föl párokat az esküvőre, és a református eskü szövege elém került, egyre többször éreztem azt, hogy kevés olyan bibliai ige van, amelyik jobban tükrözné azt, ami a 117. zsoltárban a Biblia. Igen, bocsánat, 117. zsoltár, rossz ige helyet írtam ki véletlenül, ez nem tudom, hogy sikerült, de veszek, másolgattam, és közben rossz ige helyet másoltam oda. Igen, tehát a 117. zsoltár, köszönöm szépen, így van. A 117. zsoltár szerintem egészen különlegesen fejezi ki mindazt, amit a házassági esküben elmondunk. Egyrészt Isten dicsőségét zengi, ahogyan láttuk tegnap, ebben az esküben Isten a nagy ő, és róla teszünk hitvallást azzal, hogy segítségül hívjuk és tanul hívjuk az esküvünk alkalmával. És Isten dicsősége kétféle tulajdonságában fejeződik ki. Mi ez a kétféle tulajdonsága, amire fölhívja a zsoltár a figyelmünket? Igen, Kornélit halkan mondja, lehet, hogy nem mindenki hallotta. Mi ez a kettő? A szeretete és a hűsége. Nagy az ő szeretete irántunk, és az Úr hűsége örökké tart. És ha ezek után megnézzük a református házassági esküt, mit jelentünk ki a kapcsolatunkra nézve? Kijelentünk valamit a jelenre nézve, meg kijelentünk valamit a jövőre nézve. Mit jelentünk ki a jelenre nézve? Azt, hogy szeretem. Azt, akinek most Isten szín előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem előtt, szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségül. És aztán mit jelentünk ki a jövőre nézve? Hogy hű leszek hozzá, és minden, ami utána következik, azt majd látni fogjuk, hogy ennek tulajdonképpen a kibontása. Vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, egészségében, betegségében, boldog-boldogtalan állapotában semmi esetre nem fogom elhagyni, hűséges maradok hozzá. Tulajdonképpen ezt a kettőt jelentjük ki. Szeretem, és hűséges leszek hozzá. És olyan jó azt látni, hogy mindennek a gyökere az az, hogy megismertük Isten szeretetét, és megtapasztaltuk Istennek a hűségét. Ezekre épül föl a mi szeretetünk és hűségünk. Ma a szeretetről szeretnék beszélni, a szeretet lenne a középpontjában a mai esténknek. Már csak azért is, mert amikor Isten szeretetéről beszélünk, ugye Isten szeretete, most a nyelvészek előnyben, genitívus, objektívus vagy szubjektívus, az Istentől jövő szeretet és az Istenre irányuló szeretet, ugye ezt értjük, hogy az Isten szeretete megragadta őt, akkor ott Isten az, aki szeret. Amikor azt mondjuk ugyanezzel a birtokos szerkezettel, hogy az Isten szeretete úgy átjárta, hogy mindent Isten kezébe tett az életébe, akkor ebben benne van az, hogy ő is szerette az Isten, nem csak Isten szerette őt. Ez a kettősség ebben az Isten szeretetében benne van. Az Isten szeretete és az egymás iránti szeretet, tudjuk, hogy Jézus szerint a törvénynek a lényege, a kettős parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és teljes erődből, és teljes elmédből, és szeresd a fele barátodat, mint magadat. Amikor arról beszélünk, hogy Isten törvénye szerint veszem előtt feleségül, Isten törvénye szerint hogy megyek hozzá feleségül, akkor ebben tulajdonképpen azt mondjuk ki, hogy abban, ami most történik, abban ez a kettős szeretet parancsolat valósul meg. Abban, ami a házasságban végbe megy, abban egyrészt megmutatjuk az Isten iránti szeretetünket, amire felszólít minket Jézus Krisztus. Ez a teljes szeretet, teljes erőből, teljes elméből, teljes szívből, teljes lélekből, mindenestül szeretem az Isten. Ezért Isten törvénye szerint lépek házasságra, és megmutatom a társam iránti szeretetedmet a házasságban. A szeretet tehát a törvénynek a betöltése, ezt is olvassuk a Szentírásban, és éppen ezért Isten törvénye szerint akkor fogok házasságban élni, ha ez a szeretet irányítja a kapcsolatunkat. Ugyanakkor szeretem, ezt mondjuk, és ez egy nagyon fura kiüresedett szó, ez a szeretem, zavarba ejtően használjuk szinte mindenre ezt a szót, ahogyan tegnap említettem is, ma már szinte alapelvé is vált, hogy az a szeretet, amit Kiki maga szeretetnek nevez, ez a love is love jelszó, amit ma nagyon erőltetnek a világban. Hogy mennyire értelmetlen az, hogy a szeretetről beszélünk, talán legmegragadóbban, legnagyszerűbben, vagy legszomorúbban Lázár Ervin festette le. Gondolom, hogy sokan vannak, akik ismeritek Dömdödömöt, ki az, aki tudja, hogy ki ez a Dömdödöm. Igen, a többség úgy látom, hogy tudja. És azt tudjuk, hogy miért nevezték őt Dömdödömnek. Csak annyit tudom, hogy Dömdödöm, de miért csak annyit tudom, hogy Dömdödöm? Ki az, aki tudja ezt? Vannak néhányan, akik ismerik a történetet. Hadd olvassak föl néhány mondatot abból a történetből, ahol Lázár Ervin elmondja, hogy miért csak ennyit tudott mondani Dömdödöm. Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, úgy meséli, hogy Dömdödöm egyszer nagyon megszeretett valakit. Igen, megörült, te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha megszeret valakit. El is indul Dömdödöm, hogy majd odaáll az elé, a valaki elé, és azt mondja, szeretlek. Igen, de útközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak. Én igazán szeretem magukat. De ha még egyszer átjön a tyúkjuk a kertembe. Mi az, hogy de ha még egyszer? Gondolkozott Dömdödöm. Akkor már nem fogja szeretni? Aztán jobban odanézett, és akkor ismerte meg a két asszonyt, világ életükben gyűlölték egymást. Ejha, mondta Dömdödöm, és odaért a templom térre. Ott éppen egy zsinóros dekés poroszló püfölt egy rongyos gyereket. Én szeretem az embereket, ordította a poroszló, és zitty a sompapálcával. De azt nem tűrhetem, óbígatta a poroszló, és zutty a sompapálcával. Már megint ez a szó. Már megint ez a szeretni szó, mormogott Dömdödöm, és elgáncsolta a poroszlót. Csak közben elsötétült a képernyőm. És elgáncsolta a poroszlót, és amíg ő kelme föltápászkodott, ő is meg a rongyos gyerek is kereket oldott. És úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetés poszlány. Egy fiú éppen azt mondja a másiknak, én a világon a legjobban a pirított tök magot szeretem. erre már igazán elkeseredett dömdögöm. De ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, hogy a ligetben egy lány azt mondta a fiúnak, én igazán szeretlek. Mi az, hogy igazán? Háborgott magában dömdögöm. Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán. Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. És ha szereti, akkor miért kell hozzá az igazán? Vagy szeret valakit az ember, vagy sem. És akkor elgondolkozott ezen a szeretni szó. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az asszonynak a szájából? Mit a koroszlóéból? Mit a tök magevő fiújéból? És mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda is ért ahhoz, akit megszeretett, megállt előtte, rápillantott, és ezt mondta, dömdödöm. Azóta se hajlandó mást mondani, csak annyit, hogy dömdödöm. Mit jelent a te szádból, amikor kimondod, szeretem? Felcserélhető lenne azzal, hogy dömdödöm? És mondhatnál bármit helyette? Mert annyira értelmetlen és tartalmatlan. Tudod te, hogy mit jelent az, hogy szeretem? Ugye mennyi mindenre érthetjük ezt? Mit jelent az a szó a házassági esküben, amikor kimondjuk egymásról, hogy szeretem? Először is cselekvő vagy szenvedély értelmű ígéről van szó. Nyelvészek előnyben, milyenek a szenvedő passzív igék? Mit tudunk a szenvedő igékről? Sik. Igen, én vagyok a tárgya. Igen, tehát úgy néz ki, mintha én csinálnék valamit, legalábbis formailag ott én vagyok az alanya, ez mindenféle indoeurópai nyelvekben találkozunk ezzel leginkább, de valójában nem én végzem a cselekvést, hanem valaki más végzi a cselekvést rajtam. Ugye ennek a legszebb arhaikus formája, a magyar nyelvben ma már nagyon kevéssé használjuk ezt, az indoeurópai nyelvekben használják ezt nagyon sokszor, de talán többen vannak közöttünk, akik angolt, németet, franciát, spanyolt vagy orosz tanultak, az indoeurópai nyelvek, vagy görögöt. Az indoeurópai nyelvek azok általában használják ezt a szenvedő ige alakot, de például rendszeresen halljuk ezt az akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az anyaszent egyházból befogadtassék. Ugye nem a gyermeketek az, aki befogad, hanem ő a befogadásnak a reménység szerinti elszenvedője lesz, igen. De mondjuk egy másik, ami mind a mai napig megrögzült a nyelvünkben, ugye az asszony szül, ő az aktív, mellesleg ő is szenvedő, de más formában szenvedő, az asszony szül, a gyermek pedig születik. Ugye nem ő viszi véghez a cselekvést, még akkor is, hogyha József Attila ugye mondott valami is, hogy a csecsemő is szenvedi, ha szül a nő, de ott ő nyelvtanilag is szenvedő, születik, ő annak az eredménye, hogy az asszony mit tesz, hogy világra jön a gyermek. Szeretem. Aktív vagy passzív? Mit fejez ki? Szeretem a somlói galuskát. Miért szeretem a somlói galuskát? Mert a somlói galuska jó, ugye? Finom, ha jól csinálják meg. Nem szeretem a spenótot. Miért nem szeretem a spenótot? Revis Martira nézek, ugye Revis Martitól megtanultuk, hogy a Gergő egyszer erről felvilágosított bennünket, hogy talán azt magyaráztatok, javíts ki, hogyha rosszul mondom, azt magyaráztátok neki, hogy a kenyérrel azért bánunk, megbecsültem, mert a mi úrunk testét is ebben ábrázolta ki, és akkor erre Gergő azt válaszolta, hogy akkor a spenótot azért nem szeretjük, mert a sátán testét ábrázolja, vagy valami hasonló. Tehát, hogy benne van az oka annak, hogy miért nem szeretjük a gyerekekben, már ez tehát a szeretetnek az oka abban van, amit szeretünk, és amit nem szeretünk, annak az oka abban van benne a sátán test. Tehát nyilvánvaló, nem kell szeretnünk mi nekünk a spenótot. Azért szeretem, mert van benne valami, amiért szeretnem kell őt. Mi az? Miben áll a szerethetősége? Hol vannak a határai a szerethetőségének? Vagy mindentől függetlenül szeretem? És akkor az miben áll? Ha bántalmaz, akkor azt is tudomásul veszem, azt is elszenvedem. Hogyan vannak ezek a dolgok? Azt tanultuk tegnap, hogy a szeretet mintája előttünk van, a szeretet mintája pedig Jézus Krisztus a szeretet mintája pontosan, tehát hogyha a szeretetet meg akarjuk igazán érteni, a lényegét meg akarjuk érteni, nem akarjuk, hogy ilyen kiüresedett szó legyen a szeretet, mint ahogyan Dömdödöm esetében láthattuk, akkor Jézus Krisztusra érdemes nézni. Nem a koroszlóra, nem az egymás gyűlölő asszonyokra, nem a tök magot evő fiúra. Jézus Krisztusra érdemes nézni, a szeretetet meg akarjuk érteni. Jézus a szeretet mintája, benne jelent meg tökéletesen az, amit a Szentírás szeretetnek nevez, az Isten szeretete. Mert hogy a valódi szeretet, a Biblia szerint, ezt is láttuk tegnap, Istennek a szeretete, ezért Jézusra érdemes figyelnünk, hogy milyen a valódi szeretet. Isten szeretetét kell benne felismernünk. Ez az ige, amit már tegnap is, amivel már tegnap is találkoztunk, tegnap is olvastuk, és most egy kicsivel tovább megyek ebben a néhány mondatban, János evangéliuma 4. részében, János első levele negyedik részében. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Tegnap láttuk azt, hogy ez a néhány mondat arról tanúskodik, hogy a szeretetnek a forrása az Atya Isten. Az Atya Istentől jön minden szeretet, ami az életünkben megjelenik, akár amit mi megkapunk, akár amit mi továbbadunk. Most figyeljünk a fiúra Jézusra. Jézus aktív vagy passzív, amikor Isten szeretetéről van szó? Hogyan jelenik meg ebben a szakaszban? Őt küldték, nagyon jó, passzív. Igen, elszenvedi az Atya irántunk való szeretetét. Ugye azt olvassuk, hogy abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, tehát Isten, az Atya küldi a fiút, ebben mutatja meg Isten az ő szeretetét, hogy éljünk ő általa, aztán megismétli még egyszer, ez a szeretet nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket. És elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Csupán passzív ebben Jézus. Mert megcselekszi ebben a küldésben, benne van. Tehát valóban passzív, hiszen Isten küldi, ilyen értelemben ő engedelmes az Atyának. És ugyanakkor aktív, mert ez az engedelmesség egy aktív engedelmesség, kész arra, hogy engesztelő áldozattá váljon a mi bűneinkért, kész arra, hogy kiengesztelje az Atyát miértünk, kész arra, hogy megtegye, ami ahhoz kell, hogy mi élhessünk általa. Passzív, az Atya küldte őt, és aktív, mert ő engedelmeskedett, ahogyan Pál apostol fogalmaz, engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Az engedelmességben aktívan Jézus Krisztus szeretete megmutatkozott. A szeretet nem a maga útját járja, ezt is tanulhatjuk Jézus Krisztus szeretetéből. A szeretet mindig Isten tervét valósítja meg, Isten törvénye szerint valósul meg, nem a saját feje után megy, nem a saját elképzeléseit követi, és ugyanakkor arra aktívan odaszánja magát, aktívan odaadja magát, ahogyan Calvin aktívan odaadta magát az Isten szolgálatára, akkor is, hogyha azt mondta, hogy a háta közepére nem kívánja a genfieket többet, szíve szerint közelében nem menne annak a városnak, de ha Isten világossá tette, hogy ott van a helye, akkor akkor ő oda megy, mindannak ellenére, amit ott ő neki át kellett élnie, és aztán Isten megáldotta az ő engedelmességét is, ahogyan ebben megmutatkozott Jézus Krisztus engedelmessége. A mi szeretetünkben, azt mondja János apostol, ez a szeretet jelenik meg, ez a szeretet kötelez bennünket, ezért olvassuk itt a 11. versben, szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást, ebből fakad a mi szeretetünk, és ez a szeretet megdicsőíti az Istent. Azt az Istent, akit nem ismer ez a világ, Istent soha senki nem látta, olvassuk a 12. versben, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete teljes élet bennünk. Az ő szeretete a mi közösségünkben, a gyülekezetben, az Isten népében, és az Isten igéje szerint a legkisebb gyülekezet az a család, a családban, az Isten félő emberek családjában megjelenik, és ezzel Isten dicsősége fölragyog ott, ahol ő ezt véghez viszi. Mit jelent mindez a mi személyes életünkre nézve? Térjünk vissza a Biblia legelejére. A Biblia elején a Mózes első könyve első részében, a 27. versben olvassuk ezeket a sokszor idézett sorokat. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Amikor Isten megalkotta az embert, akkor tulajdonképpen hármas célja volt az ember megalkotásával minimum. Lehet, hogy sokkal több elgondolása is volt ezzel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy a teremtés történetben meg a Szentírásban legalább három célját láthatjuk annak, hogy Isten miért alkotta meg az embert. Az első, és olyan jó ezzel kezdeni, hogy csodáljuk az ő alkotásait, mindazt, amit ő létrehozott. Olyan kedves számomra, ahogyan megyünk végig a teremtés leírásán, és nekem mindig, amikor elkezdjük olvasni a teremtést, hogy egyre növekszik a hiányérzetem. Aztán persze tudom, hogy mi az, ami hiányzik, ahogyan olvasom. Akkor ilyeneket olvasok, hogy megalkotta az égi testeket, hogy jelezzék az ünnepeket. És akkor az ember fölteszi a kérdést, de ki fog itt ünnepelni? Kinek kell az ünnepeket jelezni? Miért van erre szükség? És ahogyan haladunk előre, újra és újra fölmerül a kérdés, hogy mindez minek? Miért alkotta meg az Isten mindezeket? Keresztelőre készülve szoktam elmondani azt a családoknak, hogy olyan benyomásom van, amikor olvasom a teremtés leírását, mint amikor egyszer csak azt látjuk, ha külső szemlélőként figyelünk egy házaspárnak az életét, egy nemrégen házasságot kötött házaspárnak az életét, azt látjuk, hogy a család vagy a lakás egyik szobáját elkülönítik, és elkezdik ilyen furcsa színekkel kifesteni, meg ilyen mindenféle kicsike bútorokat vesznek bele, meg egy rácsos ágyat, és úgy külső szemlélő, ha mondjuk a Marsról érkezett, akkor nem igazán érti a dolgot, hogy ez most minek. Ebbe az ágyba egyik se fog beleférni. Ezek a színek, hát felnőtt emberek ilyeneket nem nagyon szoktak a maguk szobájának a festésére alkalmazni. És amikor megszületik az a gyermek, akkor kerül helyére minden, akkor értjük meg, hogy mit, miért csináltak ezek a szülők. Amikor Isten megalkotja az embert, akkor válik teljessé a kép a teremtésnél. Ő volt a hiányzó elem. Isten mindent előkészített arra, hogy az ember számára örömöt szerezzen, hogy gyönyörködhessünk az alkotásaiban, és magasztalhassuk őt ezért. És a házasság is ennek a része. Amikor Isten megalkot egy emberi lényt, egy csodálatos emberi lényt, egy nagyszerű emberi lényt, akibe belehelyezi az ő szeretetét, az ő szeretetének a gazdagságát, aztán, ha úgy dönt, akkor még további emberi lényeket is alkot abba a családba, és mi gyönyörködhetünk abban a nagy gazdagságban, amit Isten nekünk ajándékozott valakiben. Abban a nagy gazdagságban, ami először ismeretlen a mi számunkra, annak ellenére, hogy az szerelmesek először úgy érzik, hogy nagyon-nagyon ismerik egymást, aztán évtizedeknek a keserű tapasztalata, hogy annyira nem ismerték egymást, de Isten nem azért akarja, hogy elkeserítsen bennünket, megmutatni azt, hogy mennyire nem ismerjük egymást, hanem inkább azt akarja, arra akar megtanítani, hogy mennyi sok szépség van, amit még nem ismertünk. Amit nem ismertünk addig, amíg a társunkkal nem volt kapcsolatunk. Felfedező út a házasság. Isten körbe vezet bennünket, egy emberi lélekben, meg körbe vezet bennünket, mindabban, amit rajta keresztül megmutat a világból, egy egészen más szemszögből, mint amiből mi látjuk ezt a világot. Ugye, ezt is néhány évvel ezelőtt egy orvos párnak az esküvőjén, amikor szolgáltam, akkor adta Isten ezt a képet, hogy ugye állítólag azért jó, hogy két szemünk van, és azzal a két szemmel még úgy, ahogy látunk, mert így sokkal inkább mélységében látjuk a dolgokat. Ha egy szemmel látnánk, akkor minden síkban lenne előttünk. Ugyanígy Isten két szempárt ad egymás mellé. Két szemszögből látjuk a világot, akik házasságban élünk, és egészen más mélységben látjuk meg a dolgokat. Ezt most nem fogom részletekbe menően igazolni, hanem ti fedezzétek föl, ha még nem fedeztétek föl. Nekem egészen nagy ajándék az, amikor kiderül, hogy Dorka kicsit más szemszögből látja a dolgokat, és olyan részeket is lát a világból, amiket én nem látok, mert abból a síkból, ahonnan én nézek rá, onnan nem látszanak ezek a dolgok. Isten hihetetlen ötletes volt, amikor két szemet adott nekünk, és amikor egy házaspár esetében két szemszögből, két szempontból mutatja meg a világot. Csodálhatjuk az ő alkotásait, amelyek között élünk, és csodálhatjuk egymásban Istennek a nagyságát. De nem csak csodálatra akar késztetni bennünket, hanem arra is teremtett, és az a másik, hogy megmutassuk az ő szeretetét. Hogy az ő szeretete rajtunk keresztül is megmutatkozzon. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. És ez azt jelenti, hogy ha valaki ránk néz, akkor az életünkben fölismerheti őt. Fölismerheti az ő bölcsességét, fölismerheti az ő kreativitását, fantáziáját, fölismerheti időnként még az ő humorát is, és fölismerheti az ő szeretetét bennünk, az egyik legfontosabb vonását Istennek, hiszen láttuk, hogy János apostol azt mondja, hogy Isten szeretet, hogy eszközévé váljunk, hogy rajtunk keresztül szeresse az ő alkotásait. Ezt jelenti többek között képviselni őt. Ugye hallottuk az előbb János apostol szavait, Isten soha senki nem látta, hogyan lesz láthatóvá? Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. A szeretete által, amit mi bennünk véghez visz, jelenik meg Isten ebben a világban. A házasságban is. Isten úgy akarja szeretni a társadat, hogy oda helyez téged mellé. Hogy te legyél az, aki vigasztalod őt azzal a vigasztalással, amit Isten akar neki adni. Hogy te legyél az, aki buzdítod őt, amikor buzdításra van szüksége, azzal a buzdítással, amit Isten akar rajtad keresztül adni. Hogy te legyél az, aki figyelmezteted őt, mielőtt neki rohan a falnak fejjel. Hogy te legyél az, aki inted őt, amikor olyat tesz, amit Isten akarata szerint nem kellene tennie. Isten tehát azt akarja, hogy gyönyörködjünk egymásban, ahogyan gyönyörködjünk az ő alkotásaiban általában véve, azt akarja, hogy adjuk tovább azt, amit ő rajtunk keresztül adni akar, mindenek előtt az ő szeretetét, és ahhoz, hogy tudjuk továbbadni az ő szeretetét, ahhoz szükséges az, hogy be tudjuk fogadni az ő szeretetét, ez a harmadik, ami Isten teremtésének a célja a mi életünkben, hogy befogadjuk az ő szeretetét, mert nekünk magunknak nincsen. Nem abban van a szeretet, ahogyan mi szeretünk, hanem abban, ahogyan ő szeretett bennünket, mondta János apostol. Csak úgy tudunk szeretetet adni, ha előtte kapjuk tőle, ha ő belénk adja a szeretetét. Hogyan képviselhetnénk őt, ha nem lenne vele szeretet kapcsolatunk. És ez egészen megrendítő az én számomra, amikor kimondjuk, hogy Isten arra alkotott meg bennünket, hogy szeretett kapcsolatban éljünk ő vele. Szeretett kapcsolatban éljünk ő vele. Hogyan képviselhetnénk valóban őt? Sokszor szokott eszembe jutni, amikor az Isten képmásaként arról van szó, hogy az ember Isten képmásaként teremtette az embert. Az a barátom, aki ugye amellett, hogy a gyülekezetben testvérünk lett, egy olyan cégnek volt a vezetője, amelyiknek Japánban volt egy leány vállalata, és rendszeresen kiutazott Japánba, két havonta egy-két hetet Japánban töltött, és közben is rendszeresen tartotta a kapcsolatot mindenféle online módon, de nem volt elég az, hogy online módon tartja a kapcsolatot, rendszeresen kiment, mert a képviseletnek az alapja. Hogyan lehetne képviselni valakit igazán, valakinek a képét viselni másút, hogyha a képviselő a képviseltel nincsen kapcsolatban. Isten szeretett kapcsolatra teremtett meg bennünket magával, arra, hogy vele ilyen közösségben legyünk. De van egy nagyon fontos kettősség a teremtésnél. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Kétféleképpen mutatja meg önmagát. Kétféleképpen, ami valós kettősség, és vegyük komolyan ezt a fajta kettősséget, és ugyanakkor valósan egyenrangú a kettő, ez egészen megdöbbentő volt az ókorban, amikor ezeket a sorokat leírták, mert abban az időben inkább úgy gondolkoztak azért, hogy a férfi az, aki képviseli inkább az Istent, és ehhez képest a Szentírás legelején azt találjuk nagyon határozottan, hogy Isten képmására férfivá és nővé teremtette őket. Másképpen, de mind a kettő valóságosan Isten képviselője. Ez, ami megjelenik a házassági esküben is, amikor az utolsó sorban azt látjuk itt, hogy hűséges gondviselője leszek, és hűséges segítőtársa leszek. Ez a kettősség itt is megjelenik, hogy más az egyik, meg más a másiknak a feladata, és tudjuk, hogy a segítőtárs az oda megy vissza, amit a Mózes első könyve második részében, amikor egy más szemszögből is bemutatja Isten igéje az ember teremtését, ott azt mondja Isten, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítő társat. Hozzáillő segítő társat. Ez a fajta kettősség, ami megjelenik, hozzáillő, az talán leginkább azzal a kifejezéssel lenne leírható, most akkor ne a nyelvészek, hanem a különböző természettudósok segítsenek én nekem, amit úgy szoktuk mondani, hogy komplementer. Mit jelent az, hogy komplementer? Ami kiegészíti pontosan. Tulajdonképpen ugye a komplementer, ilyen halmaz elméletből tanultunk aztán a komplementerekről, és a komplementer az, amiben benne van, az, ami ebben nincs benne. Viszont nincs benne az, ami meg ebben benne van. Tehát valami ilyesmit jelent ez a hozzáillő a Bibliában, ami kiegészíti, amiben az van benne, ami ebből hiányzik. Nem olyan, mint én, a hozzám illő segítőtárs. Néha bosszantóan máshogy látja a dolgokat, meg máshogy éri meg a dolgokat, mint ahogyan én. Tele vagyunk különböző megszokásokkal, meg különböző meggyőződésekkel, olyanokkal, amiket eleinte nem is gondolnánk, aztán egy idő után szembe jönnek velünk, és azzal szembesülünk, hogy hogy lehet így gondolkozni a világról. És sokszor egészen hülyeségnek tűnő dolgok, amikor ugye valaki elmondta azt egy néhány évvel ezelőtt egy ilyen, talán éppen egy ilyen házassággondozó héten, hogy milyen megrendülés volt nekik átélni, hogy mennyire másképpen öltözik otthon, amikor otthon vannak, a férj, meg a feleség, az egyiknek a családjából mit hoz az egyik, meg a másiknak a családjából, hogy otthon egyetlen egy fehér neműben is flangálhatunk, vagy pedig rendesebben fölöltözünk, azért valamit veszünk magunkra. Ez megütközést okozott, amikor ezt kigondoltam volna, hogy a házasságban ilyen hülyeségek elénk kerülnek, és kiderül, hogy ő így gondolkozik. Soha nem láttam a családtagjait, mielőtt házasságot kötöttünk volna, úgyhogy hogy ilyen intim családi körbe lettek volna, föl sem merült bennem. És kiderült, hogy hú, és ilyeneknek a sokasságával találkozunk. Önmagában a családi helyzetünkből fakadólag. De még inkább abból fakadólag, hogy az egyikünk férfi és a másikunk nő, és ma délelőtt a kiscsoportos beszélgetésben jutott eszembe az a néhány mondat, ami nagyon megragadott engem ebben a könyvben, amit már talán egyszer ajánlottam nektek, férfi agy, női agy, amelyik nagyon szellemesen és nagyon jól leírja azokat a típusú különbségeket, ami férfiak és nők között vannak. Csak egy rövid bekezdést hadd olvassak föl, mert azon, ami nagyon tanulságos. Mit akar a férfi? Ez a címe ennek a fejezetnek. és itt elsősorban a nők számára próbálja elmagyarázni, hogy mit akar a férfi. Mielőtt rátérnénk arra, hogy mit akar a férfi, először is mutassunk rá néhány dologra, amit nem akar. Hölgyek, figyeljetek, mert olyan dolgokról van szó, amit azt gondolom, hogy sokszor nem vesz figyelembe sok feleség. Például a férfi nem akar nő lenni. Ha megkérdezzük a nőket, hogy milyen szerintük az ideális férfi, olyan a férfiról fognak mesélni, aki szívesen beszélget és megnyílik. Olyan férfit szeretnének, aki élvezi az élet apró részleteit, aki emlékszik az összes dologra, ami fontos nekik, és aki inkább nekik mesélne a napjáról, mint hogy a televíziót bámulja egész este. Röviden, a nők ilyenkor a legkedvesebb barátnőjüket írják le. Sajnálom, hölgyek, de mi férfiak szörnyű barátnők lennénk. Nem szeretünk beszélgetni és megnyílni. Általában megfeledkezünk az apróságokról. És sajnálatos módon sokszor vonzóbbnak találjuk a villogó képernyő bámulását, mint azt, hogy a nap apró cseprő részleteit átbeszéljük önökkel. De ne vegyék a szívükre, igazából senkivel sem akarjuk ezeket megosztani. A férfiaknak nem kenyere a megosztás. Mi hódítunk, védelmezünk, versenkünk, dolgozunk, sértegetünk, gusztustalan zajokat keltünk, és felhajtva hagyjuk a vécéülőkét, de általában nem osztunk meg semmit. Meg lehet rá tanítani bennünket, de a megosztás nem jön természetesen a számukra. És az egésznek a lényege az, hogy soha nem leszünk nők. Azt gondolom, hogy nagyon tanulságos, mert ez most itt a nők oldaláról a férfiakat mutatja be, nyilván lehetne egy másik oldalról másképpen bemutatni azt, hogy a férfiak hogyan próbálják a saját maguk igényeihez formálni a társukat, de nagyon sokszor ezzel szembesülünk, hogy próbáljuk egymást olyanná tenni, amilyennek én szeretném, hogy legyen a másik. Egy-egy szomorú beszélgetés arról eszembe is jutott, amikor még a házasságkötés előtt, főleg megint csak hölgyek, akik megfogalmazták, hogy jó, hát nem olyan, de majd mellettem olyanná lesz. Majd én olyanná fogom őt formálni, mert én tudom, hogy milyennek kell neki lennie. Isten igéje arról beszél, hogy a társam Isten alkotása. Ugyanúgy Isten alkotása, mint ahogyan én Isten alkotása vagyok, nem azért más, mint én, mert Isten elrontotta, és nem is feltétlenül azért más, mert ő nyomorult, bűnös, én bezzeg tudom, hogy ő neki milyennek kellene lennie, én azért okosabb vagyok nála, ő másképpen hordozza Isten nagyszerűségét. Persze nyomorult, bűnös, mint ahogyan én nyomorult, bűnös vagyok, de ez nem abban mutatkozik meg, hogy ő más, mint én. Azért más, mint én, mert Isten máshogyan alkotta meg, másmilyennek alkotta meg. De ugyanazt a csodálatos szeretetet fedezhetem fel ő benne is, amit az én életem megmutat, az én létezésem megmutat, az én adottságaim megmutatnak. Az ő életében is ezt mutathatom meg. És itt jutunk el a szeretetnek a nehézségéhez, mert nem könnyű szeretni azt, akit nem értek. Nem könnyű szeretni azt, akit nem értek, pedig a másmilyen ember igazán akkor fogom megérteni, amikor elkezdem őt szeretni. Amikor elkezdem szeretni őt. Mert szeretetre lett az ember megalkotva. A társam is szeretetre lett megalkotva. És a szeretet előtt nyílik meg. Olyan gyakori csapda helyzet ez, hogy nem értem a társamat, akkor bizalmatlanná kezdek válni vele szemben, hogy most ő tényleg azért csinálja, mert vagy lehet, hogy hát ki tudja, lehet, hogy bosszantani akar, lehet, hogy valami baja van velem, azért csinálja ezt, és azért nem úgy viselkedik. Ő megérzi a bizalmatlanságomat, és egyre inkább bezárkózik előttem, nem érti, hogy miért vagyok bizalmatlan vele szemben, akkor még kisebb esélyem lesz arra, hogy megértsem, és ez egy ördögi kör. Gondoljatok bele. Én nem értem őt, bizalmatlanná válok vele szemben, az benne is növeli a bizalmatlanságot, jobban bezárkózik, még kevésbé értem, még kevésbé bízom ő benne, még jobban bezárkózik, és megy előre ez az ördögi kör. Mi az isteni megoldás erre az ördögi körre? Az isteni megoldás, hogy szeretem akkor is, amikor nem értem őt. Hogy szeretem akkor is, amikor nem értem őt. De miért szeretném akkor, amikor nem értem őt? Azért, mert Istentől kaptam. És mert bízom Istenben. Lehet, hogy a társamban nem mindig bízom meg. Lehet, hogy a társamra nézve azt érzem, hogy egyszerűen nem. Hogy lehet ilyen? De tudom, hogy Isten adta nekem. Társam. És ha Isten adta társam, és Isten nem ad rosszat, akkor akkor Isten iránti bizalomból szeretem a társamat akkor is, amikor nem értek. És ha ezt megteszem, akkor a szeretet megnyitja a társamat. És egyre többet fogok érteni belőle. És ő meg egyre jobban megnyílik előttem. És még többet fogok érteni belőle. Értitek, hogy mennyire más ez? Amikor Istenre tekintek, amikor komolyan veszem azt, hogy Isten szeret engem, hogy Isten ajándéka a társam, és ezért Isten szeretetéért kész vagyok akkor is szeretni, amikor semmi kedvem nem volna. Amikor minden tiltakozna én bennem, hogy szeressem őt. És ugyanakkor azt is be kell vallanunk, hogy nagyon nehéz szeretni azt, aki megsebez. Márpedig időnként megsebezzük egymást. És itt megint Istenre kell néznünk, arra az Istenre, aki úgy szeret bennünket, hogy mi fellázadtunk ellene, hogy mi elutasítottuk az ő tökéletes szeretetét, semmi jókunk nem lett volna, de elutasítottuk az ő tökéletes szeretetét, nem kell nekünk, jól megvagyunk nélküle, sokszor közömbösek vagyunk iránta, még azután is, hogy láttuk azt, hogy ő mennyire szeret, ott a kereszten láttuk, és mégis lehet, hogy napok eltelnek anélkül, hogy igazán őszintén megkérdeznénk, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hogy most miért hoztál ebbe a helyzetbe, hogy én kezdek el okoskodni, amikor valami adódik, és nem ő rá tekintek. Azt mondja János apostol, abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem, hogy ő szeretett minket. Pál apostol még azt is hozzáteszi a római levélben, hogy ő már akkor szeretett minket, amikor mi még bűnösök voltunk, még lázadtunk ellene, még gyűlöltük őt, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. A szeretet mélysége akkor mutatkozik meg legtökéletesebben, amikor társunk megbánt, amikor bűnt követel velünk szemben, mert olyankor mutatkozik meg legtökéletesebben Istennek az irántunk való szeretete. Annak az Istennek a szeretete, akivel szemben föllázadtunk, akire nemet mondtunk, akinek hátat fordítottunk, és aki mégis utánunk küldte a fiát, hogy megszabadítson bennünket. Meghatározza a házasságunkat, hogy újra és újra megerősödjünk az evangéliumban. Hogy komolyan vesszük azt, hogy Isten így szeretett bennünket, hogy gyönyörködünk abban, hogy az ő szeretete az bűnbocsátó szeretet. Olyan érdekes volt ezt tapasztalni, és olyan hálás vagyok Istennek, amikor ezt fölfedezem, hogy hogyan működik az ő szent lelke. Én nem kértem azt, hogy milyen énekek legyenek a mai alkalmon, és két olyan éneket énekeltünk, ami mind a kettő arról szólt, hogy a fájdalomban hogyan tapasztaljuk meg Istennek a szeretetét. A szeretet az egy szenvedő ige, a passió, a szenvedés része a szeretetnek. Isten úgy formálja a mi jellemünket is, hogy tudunk akkor is szeretni, amikor fáj, így fognak föloldódni a konfliktusaink is, ahogy a mennyei atyánktól tanultuk. Úgy tudjuk feldolgozni a konfliktusainkat is, ha készek vagyunk megszenvedni velük, ha készek vagyunk elhordozni azokat a sebeket, amiket átélünk, miközben tanuljuk szeretni egymást. Szeretem, ez tehát alapjában véve egy passzív befogadása Isten szeretetének a mi oldalunkról, innen kezdődik. Olyanok vagyunk, mint a bolygók a nap körül, Istenből árad a szeretet felénk, és Isten akarata az, hogy először minket érjen ez a szeretet, és aztán rólunk tükröződjön, rólunk mások felé is tovább sugározzon az ő szeretete. Mert nem belőlünk fakad a szeretet, de ha Isten szeretete ránk sugárzik, és minél jobban átjárja az életünket, annál valóságosabban képévé és hasonlatosságává leszünk. Ugye azt mondja Isten igéje, hogy képére, képmására, hasonlatosságára teremtett bennünket az Isten. Olyan érdekes, hogy az Ószövetségben ezeket a szavakat, ezeket a héber szavakat, majd Andi is megerősít, vagy megcáfol engem. Kérlek, hogy nyilvánosság előtt ne cáfolj meg engem. Ezeket a szavakat alapvetően az Isten szobrokra használja az Ószövetség, ugyanezeket a kifejezéseket az Isten szobrokra alkalmazza, amelyekben a pogányok a saját isteneik jelenlétét élték meg. Isten nem engedi azt a Szentírásban, hogy őt kőből vagy fából kifaragja bárki is. De ő maga megmutatja, hogy milyen ő az emberben. Az ember élet Isten, Jézus Krisztus, és az ő benne hívők, akiket porból alkotott meg, és a saját lelkét lehelte beléjük, amikor szeretjük egymást, akkor őt mutatjuk meg ennek a világnak. Ez a világ csak úgy ismerheti meg az Isten, az élő Isten, ha meglátja azt, hogy mit jelent a mi életünkben a szeretet. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, hogy te meg akarod mutatni magad ebben a világban, de nem úgy, hogy mindenféle látomásokat adsz, nem úgy, hogy álmokban jelented ki magadat elsősorban, nem úgy, hogy angyalok által szólsz, még akkor is, hogyha azt is világossá tetted, hogy ezekre is van hatalmad, de valljuk az új szövetség apostolaival, hogy miután régen sokszor és sokféleképpen szóltál az atyákhoz a próféták által, méhozzánk Jézus Krisztusban szóltál, és benne mutattad meg önmagadat. És köszönjük, hogy miután Jézus Krisztus ott van melletted, a te jobbodon a mennyben, rajtunk keresztül akarod megmutatni magad a világnak. Köszönjük, hogy ezért tettél egymás mellé, benned hívő férfit és nőt házaspárként. Köszönjük, hogy akkor, amikor sebeket kapunk, akkor is szerethetjük egymást, hisz te is így szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy tanítasz minket, hogy egyre kevésbé sebeket adjunk egymásnak, hanem tudjuk szeretni egymást akkor is, ha nem értjük, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha sok minden lázad mi bennünk, de olyan jó komolyan venni, hogy a te ajándékod a társunk. Te döntöttél így, hogy egy egészen másmilyen emberben is megmutatod nekünk, milyen csodálatos vagy. Addurunk, hogy hadd fedezzük fel ennek a gazdagságát, ennek a szépségét, ennek az örömét együtt, hadd növekedjünk ebben, és hadd adjuk teljesen a mi életünket neked. Jézus Krisztus, tedd olyanná mi életünket, hogy láthatóvá váljon a te irántunk való szereteted, a te mindenek, minden bűnünk ellenére megvalósult szereteted, láthatóvá váljon a mi kapcsolatunkban. Amen.